A Tisza körösvidéki nyelvjárási régió. Fodor Katalin előadása.
A Tisza körösvidéki nyelvjárási régióról lesz szó. Ezt a nyelvjárási régiót korábban, a korábbi felosztásokban tiszai nyelvjárás megjelölés alatt találjuk. A legújabb Juhász Dezső nevéhez köthető tagolás szerint lett Tiszakörösvidéki nyelvjárási régió. Ez a felosztás azért szemléletesebb, jobb, mert a tiszai elnevezés azt a képzetet kelti az ember, hogy tulajdonképpen az egész Tisza menti terület nyelvjárásáról van szó, holott ez a régió tulajdonképpen a Tisza magyarországi középső szakasza menti részt jelenti, és a Tisza baloldali mellékfolyói közül azoknak a vidéke tartozik ide, amelyek a hármas körösben egyesülve torkolnak a Tiszába. Tehát a Tisza középső folyása, illetve a körösök és a körösökhöz kapcsolódó egyéb mellékvizek mentén található elterülő vidék nyelvjárásáról van szó. Ez tulajdonképpen az Alföld jelentős részét magában foglalja, és ezen belül is három részre lehet tagolni ezt a területet, mégpedig Közép-Tiszántúli, Hajdú-Bihari és Kalotaszegi nyelvjárási alrégiókra. A Tisza körösvidéki nyelvjárási régió nagyon szorosan kapcsolódik az északkeleti nyelvjárási régióhoz. A Hajdú-Bihari része, vagy a régió tulajdonképpen átmenetet képez a Tiszántúl középső része és az északkeleti régió között. Majd látni fogjuk, hogy ez a nyelvjárásban is megnyilvánul, tehát ez az átmenetiség. A Közép-Tiszántúlitól a mezőség felé, tehát Erdély belső részére pedig átvezet a kalotaszegi alrégió. Egy ilyen nyúlványként a sebeskörös vonala mentén található ez az alrégió. A mezőség és a Tiszántúl között ugye képez egy kapcsolatot. Az Alföld középső részén elfoglaló terület újkori történelmét meghatározta a török uralom. A már korábban gazdag mezővárosokkal rendelkező Alföld nagy részt elpusztult a török időkben, és más tulajdon és gazdasági viszonyok alapján később, illetve a török uralom alatt újra megteltek részben ezek a mezővárosok, ezek a települések az Alföldnek szinte teljes lakosságát magukba fogadták. A török időkben a földesúri birtokok az Alföld, illetve hát a török által elfoglalt területeken a szultán tulajdonába kerültek, és a szultántól időlegesen megkapták az arra érdemes katonák, de nem lettek ezek az emberek a tulajdonosává a földnek. Az Alföld lakossága csaknem 100%-ig magyar volt. Ezek a települések azonban az Alföldön, tehát maguk a települések nagyrészt elpusztultak, a lakosságnak egy jelentős része vagy kihalt, vagy elmenekült, vagy török rabságba került, és a háborúk miatt is óriási volt a migráció. A Tisza és mellékfolyói nádasaiban, mocsaraiban bujkáltak. A földbirtokosok a török mentes birtokaikra próbálják átmenekíteni a jobbágyaikat, de azok, akik ott maradtak az elpusztított területen, és nem estek fogságba, nem estek a harcok áldozatául, azok ebbe a néhány megmaradt kiváltságos mezővárosba menekült, és ekkor alakult ki az Alföldnek tulajdonképpen a mai képe, tehát az, hogy ilyen nagy mezővárosok, nagy települések vannak viszonylag elszórtan, tehát viszonylag nagy távolságra egymástól. A nagymezővárosok igyekeztek megőrizni a korábban kivívott jogaikat, tehát hogy például egy összegben fizethették az adót, saját biráik voltak. A török alatt közvetlenül a szultáni kincstár alá tartoztak, és azok az ide beköltöző menekülők viszonylag biztonságban élhettek itt ezekben a városokban. Hogy mekkora volt a pusztulás, arra csak egy-két példa. Például a Békés megyében 130 település pusztult el, a folyók medrét nem gondozták, elvadult árterek, holtágak, mocsarak alakultak ki végig az Alföldön, és például a Marosnak Déva és Szeged közötti szakaszán 82 sziget alakult ki. A korábbi gabonatermelés helyett szilajpásztorkodás vált az uralkodó gazdasági ágazattá, és ekkor alakul ki az alföldi puszta, a Duna-Tisza közén Bugac, illetve az általunk is most ismertetett területen a Hortobágy. A kis települések, a faluk elpusztulnak, és ekkor, mint ahogy említettem, az Alföld így lesz a nagyközségek vidéke. Debrecen például 45 volt község lakosságát, illetve körzetét foglalta magába végül is. Itt alakulnak ki ezen a területen a hajdúvárosok, félig katonák, félig polgári lakosság. A Nagykunságban 1582-ben 15 település volt, 1730-ban összesen 6. A beköltözés az a későbbiekben úgy történik, hogy visszaköltözik a megmaradt lakosság, és vissza, tehát az elmenekültek is, ha tudnak, visszaköltöznek, illetve máshonnan érkeznek betelepülők, és ekkor már nem csak magyarok laknak ezeken a területeken, hanem németek és szlovákok is beköltöznek. Tehát ez az alföldi részre jellemző sajátosság csoport volt. Kalotaszeg az egy kissé más, mint ez az eddig ismertetett alföldi terület. 1443-ban jelenik meg először a Kalotaszeg elnevezés. A Beszes-hegység, a gyalui havasok és a vlegyásza, vagy magyarul a vigyázó havas közötti terület, a Körös és a Kalota fogja közre, körülbelül 40 kis falu alkotja. Ezek általában a patakvölgyekben található települések. Földművelés, biva és jutartás jellemzi a Kalotaszeget. A 19. században már nevezetes a háziipara, az asszonyok már ekkor szőttesek és varrottasok készítésével háziiparszerűen foglalkoznak. Néprajzilag három részre tagolt, a Sebeskörös és Kalota között a Felszeg, Bánfihunyattól a Szilágyság felé, a Köröstől északra, az Almás mentén az Alszeg, és Alszegtől Kolozsvárig a Nádas mente, a Kapusvidék és a Cifrasarok, ezek a mezőséghez kötik, vagy vezetik át a mezőséghez. A Kalotaszegről nagyon sokat olvashatunk Kós Károlytól, aki tiszta, szorgalmas, nagyon intelligens lakosságról beszél. Általában a Kalotaszeg kálvinista, tehát református vallású, viszont egy elég nagy probléma jelentkezik a 20. században. Kalotaszegen ugyanúgy, mint az ormánságban az egykézés, és ennek következtében a 20. század közepén már hát súlyos problémaként jelentkezik az, hogy a lakosság nagy része idős, és nincsenek fiatalok. Nagyon sok az elnéptelenedő település, és ebben az elnéptelenedő településekre, illetve az üres házakba a környező román lakosságból költöznek be, tehát a Kalotaszegnek a részbeni, tehát a kalotaszegi falvaknak a részbeni elrománosodása az ennek a következménye. A Tisza-Körös vidéki nyelvjárási régió három altípusa közül, ugye a középső, tehát a közép-tiszántúli régió, vagy alrégió mutatja egyértelműen legtisztábban a területnek a nyelvjárási sajátosságait. A példaszövegünk, amit először hallgatunk, az egyik Kun városból, Karcagról származik. Ezek a nyelvjárási sajátosságok, illetve az adatközlő az nagyon szépen mutatja a jellemző nyelvjárási sajátosságoknak egy jelentős részét. Ezek a sajátosságok, ezeknek bizonyos típusai megtalálhatók mind a hajdúbihari, mind a kalotaszegi területen is, viszont, mint már említettem, természetesen vannak jelentős eltérések is, mégpedig a hajdúbihariban az északkeleti nyelvjárási régióhoz közelítő, és a kalotaszegi nyelvjárásoknak a keleti változataiban, tehát a legkeletebbi részeken, Kolozsvár felé eső részeken, ott pedig már a mezőséghez kötődő, de vagy ahhoz átvezető nyelvjárási sajátosságokkal találkozunk. A hangtani jelenségek közül a legjellemzőbb a területre, a fonémaállomány tekintetében az, hogy a hajdúbihari területek kivételével 8 rövid és 7 hosszú magánhangzója van a régiónak. Ez azt jelenti, hogy a hajdúbihari terület kivételével zárt ezők a Tisza-Körös vidéki régió nyelvjárásai. Hajdúbiharban, tehát Debrecen környékén már eltűnik a zárt e, illetve ha fel is bukkan a zárt e, akkor az már nem fonéma értékű, hanem az egy e fonémának a variánsa. Zárt e az előfordulhat bármilyen helyzetben. Tehát nem csak az eredeti zárt e helyén, hanem előfordulhat a, tehát mit mondjak, például, hát én mondjuk északkelettel foglalkoztam elég sokat, és ott a következő változatok előfordulnak, hogy nem fonéma meghatározó az, hogy most zárt tett vagy nyílt tett mondanak. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk Debrecenben is mondhatja valaki azt, hogy úgy is mondhatja, hogy ember, de mondja másik pillanatban azt mondja, hogy ember. Tehát tulajdonképpen teljesen, esetlegesen használja. Illetve a nyelvjárások egy jelentős részében van valamelyes kötöttség, sokszor morfémákhoz kötötten jelentkezik például a zárte. Én saját magam északkeleten, ami nem zártező terület, ott találkoztam például azzal, hogy az egyház, ugye hát az más, hogy történetileg ez magyarázható, hogy miért, de az egy, az mindig zárt egy, zárt evel hangzik. És ugye édesapám odavaló volt, és ő mondta, hogy volt egy ilyen játék, egy ilyen kiszámoló játék, és akkor mindig mondták az idősek, hogy menjetek már, sem egyezzetek. Tehát csak úgy volt, hogy sem egy, sem kettő, és akkor így kezdődött ez a mondóka. Tehát ott mindig az volt, hogy sem egy. Tehát nem fordult, de azt nem mondták, hogy egy ember, csak a sem egyben. Tehát bizonyos helyzetekben, bizonyos morfémákban, azoknak is csak bizonyos használati körében fordultak elő ezek a zártek. Tehát nincs, mondjuk, mint a mentek. Ugye, hogy a menteket, azt négyféleképpen lehet ejteni. Tehát mentek és mentek. Na most itt ugyanaz a helyzet, mint az angolban, amikor azt mondom, hogy bad vagy bad. Ugye, vagy azt mondom, hogy man vagy men. Tehát nekem nem kell magyarázni azt, hogy tudom én, a men az nem egy ember, hanem több, hogy az ágy meg az a rossz között mi a különbség. Ugye, tehát az egyszerűen tehát a hangzás alapján meg lehet, mindenki meg tudja állapítani. Na most ez a helyzet például ugye az összes zártező nyelvjárásban, ha valaki azt hallja, hogy mentek, ugye, az tudja, hogy itt nem a közlekedésről van szó. Azt mondom, hogy tehát a megy, ugye a zárt es, az ige. És akkor azt mondom, hogy ti mentek, tehát két zárt evel. Ők mentek múlt időben, ugye? Ők mentek. Tehát az első esetben két zárte van, a második esetben az első zárta, és a második az nyílte. Én kimentek, mentek valakit a vízből, az mentek, és az, hogy ők mentek, mentesek valamitől tulajdonképpen. Ez a négy változat. És például ezt a Dunántúlon, Nyugat-Dunántúlon így elmondjuk, hogy mentek, akkor senki nem fogja azt kérdezni, hogy ti vagy ők, mert pontosan tudják azt, hogy ez azt jelenti, hogy ők múlt időben mentek. Most ez a nem zártező nyelvjárásokban nem derül ki. Tehát a nem zártező nyelvjárásokban csak a szövegkörnyezet határozza meg. Na most ugyanígy az északkeleti nyelvjárás, na most ott az az érdekes, hogy ott ez megvan az égben is. Tehát a diftongusoknál. Tehát az, hogy én azt mondom, hogy ég vagy jég, annak teljesen más jelentése. Ugye van egy klasszikus, nekem egy igen, hülye kis vicceket szoktam a hallgatóknak elmondani, de erről meg lehet jegyezni. Tehát amikor azt mondják, hogy az egyszeri mennyasszony, ugye az érkezik a vőlegény család, és mindig kérdezik, hogy hogy áll az esküvői előkészület, és akkor mondják, hogy ez van, az minden rendben van, és a mennyasszonyi ruha, hát kék. Jó, hát tudomásul veszik, és akkor jönnek másodszor, harmadszor, mindig, hogy áll a felkészülés, minden mennyasszonyi ruha kék. És akkor elérkezik az esküvő napja, megérkezik a násznép, és zokog a mennyasszony, hogy hát hol az esküvő, hol a mennyasszonyi ruha? Hát azt mondtad, hogy hát hogy kék. Hát éppen azt mondtam, hogy kék, nem azt mondtam, hogy kiék. Mert ha azt mondom, hogy kiék, az azt jelenti, hogy kék színű. Ha azt mondom, hogy kék, az azt jelenti, hogy kellenék. Ugye? És akkor ez így van, hogy fail, az az 50%, fiel, az az ige. Akkor ég, ugye kék az ég, és ijeg a tűz. Szóval, és ebből is elég sok minden van. És aztán északkeleten van arra példát, az mondjuk főleg Kárpátalján, de azért itt is egy-két, tehát hogy elkezdődött, de nem ment végig egy olyan változás, hogy ez az ónál és az őnél is megvan. Tehát morfémákhoz kötötten jelentkezik. Tehát ha nincs kimutatva, mert nem volt rá példa, hogy mondjuk azt mondom, hogy esik a hó, és május húó. De bizonyos szavakban csak az egyik, vagy csak a másik fordul elő, de ilyen fonológiai ellentétről nincsenek adatok. És ugyanígy az őnél. Tehát azt szoktam mondani, hogy ősz mondjuk az évszak, és az ősz, hogy valakinek ősz a haja. De hát ilyen nincs, ugye? Csak hogy ha lenne, akkor rögtön, tehát elindult valami arra felé, hogy 10 hosszú magánhangzója legyen a nyelvjárásnak.
Most történetileg akkor ez hogy alakult ki? Először volt a változatosság, aztán leegyszerűsödött?
Nem. Juhász Dezső foglalkozott ezzel, és ő azt mutatta ki, hogy a peremeken, tehát a legkülső peremeken, ott ízés van, na most itt ez jön majd az ízés, ugye ez a legjellemzőbb sajátosság. Tehát a 16. században például szinte az egész nyelvterület íző volt. Most ízés az van a palócoknál, van a Nyugat-Dunántúlon, van a Közép-Dunántúlon, nagyon erősen van a Tiszántúlon, van az északkeleten, van a mezőségen, és a belsőbb, tehát nem egészen a peremeken, kicsit beljebb vannak ezek az éjjé szembenállások. És ezt mondja Dezső, hogy mivel a legperemen ott az ízés maradt meg, és hát ugye általában azok a legarchaikusabb területek, amik a nyelvhatáron vannak, tehát valószínű, hogy ez egy belső későbbi változás, ami ott indult meg valahol ott a kárpátaljai, szatmári részeken, de nem ment végig. Tehát, és most már tűnik el, tehát ez az AIA is eléggé olvadozik, tehát mint hogy általában van egy ilyen integráció ezekben a dolgokban különösen, tehát nők a diftongusok azok eléggé stigmatizáltak, ugye, tehát az, hogy na, a szabolcsi paraszt az azt mondja, hogy jaó, ugye, Kis Jenő nem bocsánta meg, mindig ez volt, hogy most bocsánat, itt már mondogatom, tehát Dezső meg én vagyunk inkább keleti elkötelezettségűek, Kis Jenő, Zelliger Erzsi, ja, hát meg Fodor János, ő nagyon észak-keleti, tehát hárman vagyunk ezek a keletiek, és hárman vannak a nyugatiak, tehát a dunántúliak, és Kis Jenő beleírta a tankönyvbe, ugye, hogy ezt a viccet nem bírta kihagyni, hogy amikor ugye volt az a jó szokás, hogy a nyíregyháziakat vitték lentibe, a lentieket megvitték Nyíregyházára katonának. Ugye, és akkor mondjuk a Nyugat-Dunántúlon elkapták a szabolcsiaknak a grabancát, és ugye, piszkálták őket a diftongusaik miatt, és hát ez volt, ugye, hogy lemegy a kantinba a Kis Katona, és kér egy kaolát. Azt mondja neki azért a kantinos, hogy csak nívea van. Hát szóval ezt nem lehetett kihagyni, mert a szeüke kaola, meg a barna kaola, az ugye nagy divat volt ott arrafelé. Ugye, tehát, hogy a kaola, ugye az a nagyon, nagyon erősen diftongáló területeken, ez au, tehát nem au, az a kevésbé a vót, ugye az sokkal általánosabb, de az, hogy kaula, az nagyon erősen diftongusos területeken van meg, úgyhogy na hát szóval ilyen apróságok. De mondom, hogy ez egy ugrál, mocorog, úgyhogy valószínű, hogy későbbi, tehát mi a 16. században teljesen általános az ízés, tehát valószínű, hogy utána alakult ott ki ezen a területen, máshol nincs meg. És hát azért van egy érdekes dolog, ugye, hogy nyitódó diftongusok vannak a Nyugat-Dunántúlon, ugye, tehát ott az csak nyitódó diftongusok vannak, szigetszerűen van a palócoknál, de ott is nem olyan túl széles körben, és akkor keleten van, tehát van az én észak-keleten, és átvezet kicsit a mezőség peremén, és akkor átmegy Moldvába. És a székelyeknél, meg főleg Moldvában ott van. Úgyhogy ezek nekem érdekesek. Mindegy. Apró megjegyzés, hogy ugye a magyarországi területi vagy közigazgatási felosztás szerint Hajdú-Bihar megyéről beszélünk. A régi Bihar megye egyes települései viszont a közép-tiszántúli nyelvjárási alrégióhoz kapcsolódnak, tehát ezek részben Békés megyéhez tartoznak ma, tehát a régi Bihar és a mai Hajdú-Bihar az nem esik, vagy a Hajdú-Biharnak a bihari része nem esik teljesen egybe. Na most, tehát a fonéma állományra vonatkozóan, tehát a fonéma számra, illetve a fonéma rendszer összetételre vonatkozóan, tehát el lehet mondani azt, hogy a hajdúri-bihari kivételével a terület általában 8 rövid és 7 hosszú magánhangzót tartalmaz, a hajdú-bihariban pedig rendszer szerűen nincs zártezés, tehát 7 rövid és 7 hosszú magánhangzót tartalmaz. Szórványosan jelentkezik a polifonemikus E és A, ugye, tehát ezre majd a későbbiekben még kitérünk, mert a polifonemikus E és A az nagy részt az LRJ nyúlásával, nyújtóhatásával kapcsolódik össze. A hangszín tekintetében nagyon jellemző a diftongusosság, mégpedig a záródó diftongusok, tehát mind az é, mind az ó, mind az ő helyén nagyon jellemző a diftongusok előfordulása. Monoftongus az lényegesen kevesebb van, mégpedig hát inkább a Kalotaszeg felé, tehát az erdélyi részeken. A Közép-Tiszántúl, illetve Hajdú-Bihar az erősebben diftongusos. Tapasztalataim szerint néha még hosszú A, tehát a polifonémikus A és E helyén is előfordulhat záródó diftongus. A diftongusok, a kettős hangzók, ezek a kettős hangzók, ezeknek a lényege az, hogy tulajdonképpen két hangnak a tartományát érintik, tehát egy ilyen siklás átmenet vezet át egyik hangból a másikba. A magyar nyelvben ezeknek a jelentősége lényegesen kisebb, ezek az átmenetek, hangátmenetek nagyon jellemzők például az angolra, vagy nagyon jellemzők a szláv nyelveket, például az oroszra. A magyarban ezek elsősorban a nyelvjárásokban jelentkeznek, tehát de tulajdonképpen a standardben is előfordulnak, illetve kevésbé választékos standard nyelvhasználatban is, tehát egy vót, ugye az elkiesés következtében megnyúlt ó helyén egy vót, az könnyen becsúszhat. Itt a Tiszántúlon ezek a záródó diftongusok elsősorban úgy jelentkeznek, hogy a középső nyelvállású hosszú magánhangzók, tehát az ó, az ő és az é helyén, úgy, hogy egy fokkal magasabb nyelvállású hang irányába történik az elmozdulás, tehát az é helyén elsősorban az éj, az ó helyén az ó, és az ő helyén az ő típusú hangok. Erősebben diftongusos változatoknál nagyobb csúszás is előfordulhat, tehát például egy a kóla ejtésében AO féle átmenet, ez már csak az erősebben diftongusos nyelvjárásokban jelentkezik. Ugye a hosszú A és hosszú E, a polifonémikus, északkeleten van ezek az LRI előtt megnyúlt ak és ek. Azért polifonémikus értékű, mert nem egyszerűen egy hosszú hangról van szó, hanem valamilyen fonéma kapcsolat helyén jelentkezik. Tehát nem önmagában egy fonémáról van szó, tehát nem azt mondom, hogy igen, hát a diftongus lényege nagyon-nagyon furcsa meghatározás, tehát nem igazán korszerű és nem igazán pontos meghatározás, de mondták valamikor a 19. században azt, hogy a diftongus az két magánhangzó egy szótagos kapcsolata. Tehát ebben benne van az, hogy egy szótag értékű, tehát egy szótag magalkotó hangértéke van, tehát egy hosszú magánhangzó értéke van, és az, hogy két magánhangzó tartományát érinti. A lényeg egyébként a siklás, az átmenet az egyik hangtartományból a másikba. Igen, tehát azt említettem már, hogy Hajdú-Biharban egy E fonéma van, és itt nagyon széles skálán mozoghat ennek a hangszíne, tehát a nyílt E-től egészen az árteig minden előfordulhat. A területre általában, tehát a zárt ező Közép-Tiszántúlra és Kalotaszegre is, nagy részt Közép-Tiszántúlra teljesen, Kalotaszegre is a sebeskörös forrásvidékének a kivételével, általában a köznyelvi E és egy zárt E kapcsolata, vagy páros figyelhető meg, tehát a nyílt E az a köznyelvi E-vel nagyjából azonos hangszínű, és ehhez képest egy magasabb nyelvállású zárt é fordul elő, tehát egy e-é szemben például a dunántúli e-é hanggal, tehát hangpárral, tehát egy itt a köznyelvi e-nél nyíltabb e az ritkán fordul elő, mondom, említettem, ugye, tehát, hogy a sebeskörös forrásvidékén, tehát Körösfő környékén ott fordul elő nyíltabb e, de általában az egész területre jellemző az, hogy a köznyelvi e-nél nyíltabb e nem nagyon található. Na most, ami nagyon jellemző az, hogy az LRJ mással hangzók, nagyon erősen nyújtanak. Ez egyébként az egész magyar nyelvterületen és nagyon sok nyelvjárásra jellemző, tehát ez a három mással hangzó, az L, az R és a J, az előtte álló magánhangzót megnyújtja. Ezzel nagyon sokszor találkozunk a mindennapi, tehát standard beszéd során is, és ez az L, az R és a J ebben a sorrendben nagyon gyakran ki is esik. Tehát azt mondom, hogy volt, ehelyett egy hosszú ót ejtek, tehát volt helyén volt lesz. Na most itt beszéltünk a polifonémikus a hangokról, tudnilik az a helyzet, hogy az erre-arra esetében például van egy hosszú R, és van egy rövid E, illetve egy rövid A előtte, és itt annyi történik, annyi változás történik, hogy az R az megnyújtja az előtte álló magánhangzót, de ő maga meg megrövidül. Tehát erre, arra lesz. Ez tulajdonképpen egy A és egy R, vagy egy E és egy R hangkapcsolat helyén hangzik ez a hosszú A-E. Most a magánhangzók gyakoriságát tekintve, az nagyon erősen jellemző sajátosság erre az egész területre az erős fokú zárt ízés. Ez a zárt ízés, ez azt jelenti, tehát ha azt mondom, hogy zárt vagy nyílt, az mindig azt jelenti, hogy a standardben lévő hanghoz képest milyen irányú az elmozdulás. Tehát ha azt mondom, hogy zárt ízés, az azt jelenti, hogy a köznyelvihez képest magasabb nyelvállású ízés. Tehát ez a zárt ízés az általában ugye akkor az éhelyén fordulhat elő. Éből í. Tehát mindig az é, ugye az a köznyelvi, és a zárt, ugye az azt jelenti, hogy magasabb nyelvállású. Tehát ha azt mondom, hogy zárt ízés, azzal már utalok arra, hogy íznek, de az é helyén íznek. Tehát az é helyén egy fokkal zártabb hangot ejtenek.
Nem, hogy a másik irányba, honnan kerülnénk az íhez?
Például az ű helyén, tehát akkor azt mondom, hogy illabiális űzés, tehát ajakréses ízés, tehát azt mondom, hogy ugye ezzel találkozom, hogy füzet-fizet, ugye, tehát az mondja, hogy mit tudom én, kártyával füzet, és engem mindig meglep, mert ugye én inkább illabiális változatot ismerem, de a füst-fist, püspök, pispek, tehát ezek a változatok, akkor azt mondom, ugye, tehát akkor az illabiális ízésről van szó, itt az zárt ízésről van szó, a erős zárt ízés, tehát a szíp, a kík, a níz és hasonlók tömegével fordulnak elő. A vétövű morfémákban az ő helyén gyakran ű, az ó helyén ú található, tehát például a ló helyén lú, a bő helyén bű, ezek jellemzőek. Hangsúlyos helyzetben ez egy nagyon jellemző sajátossága a nyelvjárásnak, a felső nyelvállású rövid magánhangzók megnyúlnak. Tehát a cukor helyett cukor, a tükör helyett tűkör, a tibor helyett tíbor, és ugye hivatal fordul elő. Na most ez nagyon érdekes, ugye Debrecen is ide tartozik, ugye a kálvinista Róma, és ha mindig szoktam emlegetni, hogy ugye mit hirdetnek a templomban, ígét, és nem igét, ugye, tehát másod igét, itt viszont ígét. Tehát ezek az első szótagbeli hangsúlyos felső nyelvású magánhangzók megnyúlnak. Ez annyira jellemző az egész területre, hogy például ezek azok a sajátosságok, amiket a középiskolásoknál, tehát érettségi dolgozatoknál ma már olyan helyesírási problémának fogadnak el, amik csak egy hibának számítanak. Tehát ha ezek sokszor elkövetik. Ez ugyanolyan, mint a Nyugat-Dunántúlon, Kisjenő végzett ilyen vizsgálatot, tömegével fordulnak elő a hűtő helyett hüttő, a tanító helyett tanító alakváltozatok, ezek ugyanebbe a kategóriába esnek, tehát itt is ha ilyen hibát csinál valaki a dolgozatában, akkor az egy hibának számít, és nem veszik sorra, ahányszor előfordul, mert annyira a helyi nyelvváltozatokra jellemző. Én magam csináltam érettségi dolgozat felülvizsgálatot valamelyik hajdúvárosban, és ott találkoztam ezzel. Tökéletes, kiváló érettségi dolgozatokban sorozatosan fordultak elő ezek a hibák. Tehát az, hogy hiszékeny, vagy bízakodik, vagy hasonlók, tehát a bíztat és társait, tehát ezek ott annyira általánosak, hogy föl sem merül, hogy ezeket röviden kellene esetleg írni. Erős illabialitás is jellemzi a nyelvjárási régiót, tehát ez azt jelenti, hogy ajakkerekítéses hangok helyett ajakréses hangokat ejtenek, illetve ahol a választási lehetőség megvan, tehát ahol a köznyelvben is van e-ő váltakozás, ott mindig e van. Tehát soha nem söpörnek, hanem mindig sepernek, nincs vödör, hanem veder, nem fölnéznek, hanem felnéznek, tehát ez az illabialitás, tehát ajakrésesség is nagyon jellemző. A más hangzókra vonatkozóan lényegesen egyszerűbb a dolog, mert a rendszer a köznyelvivel teljesen azonos, illetve annyi különbség van, hogy nagyon erősen jéző a régió. Talán a keleti részet, tehát Kalotaszegen ez kevésbé érvényesül. Tehát az erős jézés az azt jelenti, hogy a köznyelvi ellek helyén is gyakran fordulnak elő jég, tehát nem lány van, hanem jány, és nem pálinka van, hanem pálinka. Na most itt az a helyzet, hogy tudjuk, hogy a magyar köznyelv, a standard, az több nyelvjárásból született, tehát állt össze. És voltak szavak, kifejezések, amik az egyik régióból jöttek át, voltak, amik a másik régióból jöttek át. Most ebből következően itt a köznyelvben azt mondjuk, hogy gólya, és azt mondjuk, hogy pálya, és azt mondjuk, hogy lány és pálinka. Most, ha elmegyünk a Nyugat-Dunántúlra, akkor ott azt halljuk, hogy pálinka, lány, meg góla, meg pála. És ha elmegyünk keletre, akkor ott azt halljuk, hogy pálya, gólya, pálinka és jány. Tehát tulajdonképpen a nyugati meg a keleti nyelvjárásban is következetesebb a nyelvhasználat, tehát vagy ellezés, vagy jézés van, tehát egy jre, az elipszilonra visszamenő szavakban. A köznyelvünk az viszont ebből is egy kicsit vett át, abból is egy kicsit vett át, tehát tulajdonképpen amikor a köznyelvhez viszonyítunk, akkor nem a nyelvjárások térnek el nagyon a köznyelvtől, hanem a köznyelv tér el az egyes nyelvjárásoktól. Jellemző egyébként a területen a magánhangzók közé, tehát intervokális mással hangzó nyúlás is, tehát azt mondják, hogy nála, meg tőle, meg közzé, de ez egyébként megint olyan jelenség, ami elég széles körben tapasztalható magyar nyelvjárásokban. Alaktani morfológiai kérdések közül néhányat megemlítenek. V-tövű igék, egyes szám harmadik személyű alakja, magánhangzós, tehát nem hív, hanem híj. A rövid ú-ű nyúlása megmutatkozik a ragok egyik másikában is, vagy képzőkben is, tehát például az ulül képző ben is, tehát azt mondtam, hogy okul és repül, tehát ott is megnyúlik a rövid ú-ű. Érdekes, hogy Hajdú-Biharban és Kalotaszegen a lesz, megy, vesz típusú, tehát egyszótagú igékben az ennes személyrag gyakran megjelenik, tehát teszen, veszen, leszen, megyen típusú alakok fordulnak elő. Egy nagyon jellemző sajátosság itt is, és tulajdonképpen a keleti nyelvjárási régiókban, vagy úgy mondanám, hogy egy nagy régióban, mert hiszen látni fogjuk, vagy láthatjuk azt, hogy a tiszakörösvidéki, az északkeleti, a mezőségi és majd áttételesen részben a csángó nyelvjárások is mutatnak nagyon sok közös sajátosságot. Tehát tulajdonképpen ezek egy nagyobb egységbe, ha lazán is, de besorolhatók, és ebben a nagy régióban együttesen jelentkezik az, hogy az iktelen igéknél is az udvarias felszólítás az ikes. Tehát itt mondják azt, hogy üljék már le, vagy egyik, vagy nézzék már, ugye, tehát nézzen már, szóval ez az udvarias felszólítás, ha nem udvarias a felszólítás, akkor nem ikes a ragozás. Tehát menjék már, de kevésbé udvariasan menj. Jellemző a családi helyragok közül ugye a Hajdú-Biharban a rakhiány, tehát azt mondják, hogy Sándorék megyek, tehát Sándorékhoz megyek, helyett Sándorék megyek. Ugyanez a Kalotaszegen kissé másképp néz ki, tehát Sándorékni és Sándorék null alakok fordulnak elő. Kalotaszeg egyébként több arhaizmust is felmutat, hiszen a többi, főleg ezekhez a belsőbb részekhez képest azért jóval elzártabb, és hát részben védettebb is volt ez a terület, így több régi arhaikus sajátosság megmaradt. Például a vétövő igékben előfordul a ilyen arhaikus ejtés, hogy például a hív helyett hívú, aztán a szívú, tehát szívút, ugye múlt időben például. Az igeragozásban feltételes módban a magyar standardben tulajdonképpen rendkívül választékos formának minősülő igeragozás itt teljesen általános, tehát adnónk használata az a nyelvjárás szerves része, és itt már jelentkezik az a sajátosság, ami végig a keleti régióban jelen lesz, tehát igazán nagyon erősen a székelyeknél és Moldvában, de addig is a múltidőknek a gazdagsága. Tehát általában az igeragozásnak a gazdagsága, tehát ugyan az egyszerű jövőidővel már nem igen lehet találkozni, de a múltidőnek a különböző változatai azok élnek. Teljesen általános az elbeszélő múltnak a használata, tehát a látá, mondá, hallá típusú elbeszélő múlt, és az összetett múltidők is előfordulnak, tehát a látá, vala, látá volt, látá, látta volt, látta, vala, tehát ezek mind élnek, nem egyforma gazdagsággal, de jelen vannak. Mondom, hogy a legáltalánosabb az elbeszélő múltnak a jelenléte.
És mikor használják?
Én azt szoktam mondani, hogy akinek az angolban problémája van a present perfect-tel, azt el kellene küldeni Moldvába egy hónapra, soha többet nem lesz problémája. Én négy elem is, mondhatnám, barátnőmtől kérdeztem egyszer, egy moldvai parasztasszonytól, hogy most ez, ne arra, hogy ezt most hogy mondtad, mikor mondta, hogy hát látám, vagy ő mondá, hogy hallávala, vagy hallá volt. Nem mondtam, hogy mondom, légy szíves, mondom, most beszéljünk komolyan, ezt most teljesen ötletszerűen mondod, vagy pedig ebben komoly rendszer van. És akkor így rám nézett, és csak ennyit mondott. Miért? Te nem érzed, hogy ez most volt, az meg régebben? Na, mondtam. Le a kalappal. És ez magyar hétköznapi csevegésben teljesen általánosan használják. Természetesen, ahogy a nyelvjárásoknak az eltűnése az egyre intenzívebb, vagy visszafejlődése, vagy hogy is mondjam, tehát az egységesülés az általánosabb. Nyilvánvaló, hogy ezek azok a jelenségek, amik leginkább, vagy leggyorsabban eltűnnek. Tehát mivel ezek a magyar köznyelvben már nincsenek, nyilvánvaló, hogy ezek a legsérülékenyebbek, kár értük, mert nagyon folyos. Tehát ez például biztos, hogy sokkal gazdagabbá teszi a nyelvet, tehát egyszerűen az időbeli távolságot a történésektől tökéletesen érzékelik, és ki tudják fejezni.
Említette, hogy van egy másik jövőidő is.
Igen, hát ezzel már nincs, nem igen lehet találkozni. Ugye ez, ami a jövőidejű melléknév igen évben benne van, ugye, tehát az Andóendőben. Tehát az a mondand és látand, ugye ez a típusú egyszerű jövőidő, ezzel már nem lehet találkozni sajnos sehol. Most ami még érdekes lehet, ugye, hogy rendkívül gazdag egész Erdélyben, és itt már Kalotaszegen kezdődik ez a képzőknek a rendszere, tehát olyan képi gazdagságot eredményez az, hogy például a gyakorító igéknek, a mozzanatos igéknek, a becézésnek, kicsinyítésnek számtalan változatával találkozunk, hogy az ember csak kapkodja a fejét, tehát olyan színessé, elevenné teszi a nyelvet, amit öröm hallgatni. Tehát erről majd még a későbbiekben is lesz szó, mert tulajdonképpen valamennyi keleti nyelvjárásban, erdélyi nyelvjárásokban ez teljesen általános. Az elmondottakat illusztrálja a Magyar Nyelvjárási Hangfelvételtárban megtalálható, és a Magyar Dialektológia Tankönyvben is közölt karcagi szöveg, amelyben egy középkorú férfi a disznóölésről, illetve erről a témakörről beszél, és nagyon gyakorlatilag szinte minden jellemző, a közép-tiszántúra jellemző sajátosságot mutat, tehát az ízért, zártezést, az erős diftongusokat, a hangsúlyos felső nyelvállású magánhangzóknak a nyúlását, és egy rendkívül tempós beszédet fog ez eredményezni, hiszen az ízés is, a sok diftongus, azután a hosszú, tehát a megnyúlt magánhangzók, ezek valamelyest lassítanak, tehát egy adott idő egységen belül ejtett hangoknak a sorát azt a köznyelvhez képest csökkentik, és ezáltal egy ilyen lassabb, tempósabb, de rendkívül ízes beszéd jellemzi ezt az adatközlőt is, és ezért említeném, hogy nagyon jellemző erre a területre.
Valamikor a hízauk, a disznauk, azok mind mangalita disznauk voltak, azok nagy göndörszerű malacok, ami kimondottan zsírsertések. A disznautor volt, vagy disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznaunak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favorit, hogy mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírsertés volt. A húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnája, de az olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítost. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor az divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kenték meg mindig abba a zsírozták meg a pirítost. tehát rendes fehér savszalonnával, levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megfirult a kenyér, és azt gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a pirítósra, olyan szépen, hogy elkopott a szalonna, tehát megsírozta a fejle, teljesen a bőrig elkoptatták, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a bauti szalonnával megkenni a pirítós. Úgy áll meg, úgy szíjjál, töretezik a kezébe a pirítós, ott a szalonna egészben marad. Tehát az biztos, hogy esztendeig is hívlalták, tehát nem úgy, mint most, hogy hát egy pár hónap alatt felhívott a malac, hanem általában egy esztendeig hívlalták a mangalit a malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt, annak a kolbásza is, meg akarmilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába szívjel. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek hízaut venni, ott mondta a fia, hogy papám, azt mondja, hát ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg a tanya, meg a fejük, meg ez, meg az, és úgy vették a hetik a hízaut, hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, még akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, még akkor jobban volt mangalit, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízaut, hát jól van, vegyünk. Megvették a ideig, felhívlalták, minden szép is volt, levágták, kolbászt öltöttek, ugye azok is belőle, mint ahogy szokás, akkor megszáradt, fel is töltik a kolbászt, megszáradt, minden. Egyszer egy vacsorán állna, hát kolbászt tettek, hát aztán az öreg gazda beleharapott a kolbászból, kitört a foga. Az felcsúvágta a kolbászt, azt mondta, a fene az ilyen disznaut, egy emeg azt mondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször azt mondja, tik, most is azt mondja, tik vagytok az oka, mert tik reznyekoltatok rajta, a fenne ott egy meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányt, mert ezelőtt nem volt ilyen. Mindig azt mondták az egymezetyám, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem vala a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászban, meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsírt, tehát megpirosítja. És abba a kolbászba, amit így eltettek, abba csak saut tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymát. Fokhagyma, jó fokhagymásra, nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a jó fokhagymás kolbászt.
A következő felvételek a Békés megyei dévaványáról valók, itt egy adatközlő nőnek a beszédét halljuk.
Tessék, Rozi néni, lánykorában hogyan szoktak?
Hát lánykoromban, mikor elmentünk kedves a bálba, hát ugye, mint a régebbi bálok, nem ilyenek, akik most voltak, kérem szépen, hát nem mentünk legényekkel, szülőkkel mentünk, kérem, és akkor ott ugye csak találkoztunk férfiakkal, mögösmerkedtünk, aztán hát táncolgattunk. De nem úgy, mint most, hogy alig, hogy elveszi a legény a lányt a másiktól, akkor kapja a másik, hanem mint egy nautát folyamatban eltáncoltunk egy férfivel. És akkor szünidőkor sétáltunk vele, vagy leültünk és társalogtunk egy kicsit.
Na aztán milyen alkalommal szoktál? Farsankor, májusban, bucsú vagy, szóval hogy?
Mindjárt megmondom. Mink úgy jártunk a bálba lánykorunkba, hogy ősszel mentünk, azután kedves kisasszonnakkor, na már így mondom, hát én református vagyok, de bezsikék katolikusok, kisasszonnapján elmentünk a bálba. Akkor elmentünk karácsony, új év, húsvét, ennyi volt a bálunk. Nem szabad volt után, mert dolgozni kellett. Mentünk kapálni, még ide-oda, ugye, aztán akkor bizony, ha álmosok lettünk volna, nem szerettünk volna menni a bálba. Hát ez így folyt le, kedves.
Na aztán, Rozi néni, hol rendezték a bálokat, mulatságokat?
Elmondom. Egyetértési kaszinó, után akkor úgy hitták, nem, gazdakör. Azután volt csutkás kaszinó, azután volt tőkerészi kaszinó, ipartestületi, be is volt mulatság. Ennyi volt az összes kedves. De mi csak a izébe jártunk, édes, ebbe a tőkerészibe, meg a Csutkás kaszinóban, ha így mondom, igen. Hát nem tudom, miről hitták Csutkás kaszinó.
Úgy, ahogy igen, nevezték.
Csutkás kaszinónak nevezték. Tőkerészi kaszinóban ezekbe jártunk minket. Jaj, mert igen, háromba. A Tőkerészibe, azután a Csutkás kaszinó, meg a ipar, már a egyetértési kaszinó. Már gazdakör, mert most aztán, mert itten csak református emberek voltak, tetszik érteni. De azután annyira fejlődött a kor, hogy vegyes lett a katolikussággal, ezt egyetértésnek hívták. Ja, még 48-as is volt. Na, majd el is felejtem, akár igen, igen, a sok kaszinók már nem hiába, hogy nem járok a bárba. Nem járok a bárba. Ezek voltak kedves, ezek voltak. A 48-as kaszinóban azok a kisebb paraszt emberek jártak, tetszik érteni. Akiknek úgy egy kis földjük volt, azt azok jártak oda. Még a Tőkerészibe, meg a Csutkásba, ebbe a háromba ilyen emberek jártak, kedves. Hát egyebet nem tudok mondani, kedves uram.
És így a reformátusok, katolikusok békésen éltek egymás, mert nem volt.
Elmondom én azt is.
Igen.
Ezelőtt a reformátusok, vagy a katolikusokat gyűlölték a reformátusok. Utána viszonyozták a izét, de aztán, mikor aztán a 14-i háború elmúlt, akkor értették meg aztán jobban egymást. Van itt olyan ember, meg is tudnám mutatni, hogyha itt körül Szeli Lajos, Edusnak a apjának az öccse. Az igen nagy hatalmas ember volt, aztán mikor bejött egy katolikussá fiatal a körbe, akkor megfogta a Szelinek a lábát, ki a matyókkal? Igen, arra, sokat mondom neki, hogy nem hajtja most ki fel a bálból, Lajos. De aztán egyetértés lett, kedves. Így aztán megértették, és tessék elhinni, hogy megnyugodtam akkor, mert a lányaimmal jártam a bálba, hogy milyen szép volt az, hogy vegyesen volt a katolikusság és a reformátusság. Én majd ma is. Én annyi katolikus cselédet ismerik, kérem szépen, és tisztelem, becsülöm, és ők is tisztelnek, becsülnek engem, kedves. Hát így folyt le a fiatalságunk.
Most Rozi néni, tessék. Még megkérdezem azt is.
Kérdezem. Hogy,
amikor maga is lány volt, hogyan ment akkor az udvarlás? Így a legények, hogyan udvaroltak a lányoknak, mikor mehetett el ahhoz a lányos házhoz, bemehetett-e? Szóval hogy volt ez?
2 évig járt hozzám a legi. Úgy volt, kedves, hogy hát mikor ez, aki férjem volt, hazajött a katonaságból, hát azt eljött, és megkért. Igen, de öreg szülők voltak, és a házat akkor alakították által, és az volt mondva, hogy hát nem lehet addig, mert ugye költség kell olyankor, és mink nem neveltünk libát, hanem ágyneműt, mindent úgy vettek, kérem szépen, hát így nem lehetett. Hát az kedves, szerdán este, még vasárnap este jött a legi hozzánk.
Egy héten kétszer.
Kétszer, igen. Egy héten kétszer, kedves. Így volt. Nem úgy, mint most. Erre a izére haragszok. Mert nekem is volt unokám, tudja is Bözike, és más faluba vitték békésre, itt ismerkedtek még Töviskesbe. Aztán hát, mikor már oda akart kerülni a sor, hogy összekerülnek, hát azt mondja a férfi, hogy engedjem én el, hogy a szülei hagy lássák mi. De hát én bizony egy kicsit ebben kötekedtem, hogy hát nem engedem, de hát oltán aztán azt is értem, hát a fene, most már ilyen a divat, hát mit csináljak vele? Hát tessene megérteni, mert én parasztasszon vagyok. Hát azt elment. Azt meglátták a szülei, a férfi is volt mi nálunk többször. Így aztán így ment. Kedves a mostani, de ez a mostani fiatalság. Nem tölt el 52 esztendőt házasságot, mint én eltöltöttem az én párommal, és semmi bajunk nem volt.
52
év. 52 évet, kedves. 3,5 évig voltam külön az uramtól, mert katonának elment 14-ben, már bekívánták, aztán orosz fogoly volt 3,5 évig. Eddig voltunk külön csak, de akkor se. Lettünk volna, ha a háború ki nem itt, kérem szépen. De hát ebbe bele kellett törölnöm, mert hát ugye, de a Jóisten hazasegítette, meg Szerencsésen nem lett semmi baja, hogy kapott volna valami lövést, vagy valami, így haza kell jutni az uram.
A hajdubihari területről, hosszú pályiból hallunk egy szöveget.
És már kéri meg a lányt.
Hát csak is a fiatalember kéri meg.
Igen, na hogy történik ez? Maga megy el a legény?
Maga itt, maga megy el, vagy pedig még el sem megyen, hanem megbeszélik a kapuba.
Igen?
Elmondják egymásnak, hogy hát kedves, én bizony el szeretnélek téged venni.
Igen?
Hogy osztál, jössz vagy nem jössz? Hát ez már nem tudom. Hát válaszolják kis Ján, de ha kis Ján nem tud válaszolni, akkor vár, ad neki időt.
Igen.
Hogy hát, na, tud neki mondani igent vagy nem. Ha megmondja neki az igent, akkor jó, akkor eljönnek, bejönnek, akkor megmond ide be mindent, de hogyha a kis Jánot egyből elutasítja, akkor többet tájára se jön.
Értem. Na jó, hát a készfogó, milyen készfogó alkalmal milyen ajándékot szoktak venni?
Hát, az már a helyzettől függ. Igen. Hogy milyen helyzetje van a fiatalembernek is, meg a kis Jánnak is. Ez attól függ.
Na jó, hát a lakodalom a kihívogatja a vendégeket.
Hát a vőfik. Hogy hány házat, hogy milyen ott is a helyzet. Hogyha igen, jobb a helyzet, akkor többet hívogatnak, hogyha nem, akkor csak a családtagok vannak ott.
Kinek a házánál szokták megrendezni?
Hát általában a mennyasszonynál, de jobban itt mi nálunk a vőleginnél és a mennyasszonynál is mindegyiknél van.
Hát tessék ezt mind sorjába elmesélni, hogy hogy szokott történni.
Jaj, hát az most bajos, mert most változik mindig.
Na hát ami magának esélyt.
Hát most jelenleg, hát hogy mondjam, hogy csinálják? Hát most úgy hívogatnak legtöbbet, hogy csak vacsorára hívogatnak a Jánnál is, a fiúnál is.
Igen, hát
pedig ez nem helyes.
Magánál, maga idejében hogy volt?
Akkor reggel hívogattunk 8 órára, akkor igen, bejöttek a vendégek, délbe ebédet adtunk, délután jött a vőlegény, akkor elmentünk, megesküdtünk, akkor visszajöttünk, akkor innen elmentünk a vőlegényes házhoz, vacsora volt.
Mi volt vacsorára?
Hú, jó, csigaleves, pörgő, töltött káposzta, sült hús, torta, sütemény, mindenféle. Hát most, hát én mostanában nem nagyon voltam lakodalomban, nem tudom, de hát most de nem
a, van. A régi időről beszéljük, amikor ja, maga ilyen volt. Ja, hát mikor volt itt a mennyasszonytánc?
Éjfélbe szokott lenni a mennyasszonytánc. Most általában úgy van, hogy most a vőleginnél és a mennyasszonynál is este van.
Igen.
Vacsora is. Akkor a vőleginnél éjfélbe eljárják a mennyasszontáncot, akkor a mennyasszon vőlegény összeszedi magát, elmennek a mennyasszonyos házhoz, újra járják a mennyasszontáncot.
Csak ilyen, milyen tréfák voltak a lakodalomban?
Csináltunk fából.
Igen? Igen?
Kidíszítettük, olyan volt, mint egy torta. Itt a Malvin lakodalmában direkt úgy csináltunk, itt volt a paposz, mondtam neki, hogy tiszteltes úrnak nincsen foga, úgyse itt lesz egy kis jó puha torta, oda tettük elibe. Na azt mondja, akkor hát fogjunk hozzá, aztán hát elővette a villát, meg a kést, vágta, hát nem vágta. Azt mondja, milyen torta, ez nem vágja. Akkor Anti vitt be nekik a, hogy hiákból a dalból hozott be nekik egy nagy villát, meg egy fejszét. Azt tavaly vágatta, hogy ez biztos fogja, ha nem fogja. Ilyen tortát csináltunk nekik, hogy hát mondjuk akinek nincsen foga, hát jó lesznek, hát egy ember leülte, de hát nem fogta nekik, ha se nem tudták megenni. Ilyet láttam, hát én nem tudom mást, hogy...
Igen. Na jó. Hát tessék mondani, a maga lánykorában volt az, hogy a legények meg a lányok úgy labdajátékot játszottak, meg ilyen tavasszal úgy játszadoztak, volt ilyesmi?
Hát játszottunk, meg kútbaestemet játszottunk.
Na, mi volt az a kútbaestem? Hogy volt az? Fonóba volt?
Nem, az úgy volt valahogy,
na, hogy
hát mondták, hogy kútbaestem, kiváltson ki. Akkor aztán, akinek ki kellett váltani, hogy hát na kiváltson ki, hát akkor meg kellett csókolni azt a fiatal embert. Aztán volt úgy, hogy megcsókoltuk, volt úgy, hogy nem.
Hát ha szép volt, akkor biztos megcsókoltuk.
Hát biztosan, de hogyha nem tetszett, bizony nem csókoltuk mindnek, hanem elszaladtunk.
Hát húsvét az hogy volt?
Lucsolkodás? Hát az nagyon jól ment még az idén is. Hát mondom, elmúlt már a lucsolásnak az ideje, mit akartuk? Akkor a teknőből nekünk a vízzel össze-vissza lucskoltak bennünket. Na, mondom, ezt testvére, ez nem számít, hanem gyerünk csak egy kis jó tiszta vizet, kiszaladtunk a kúthoz, a vedret felvettük, akkor mi bementünk a házba, ők meg kimaradtak, azt az ablakon keresztül verdestük egymáshoz vizet. úgy locsoltuk meg egymást. Hát,
hát tojást?
Azt is szoktunk csinálni, de már most általában nem nagyon veszik el a fiatal emberek, már most nem tudom, mit várnak. Nem kell nekik a tojást.
Na még azt tessék elmesélni, hogy szokott maga tyúkot ültetni?
Tojatjuk, kiválogatjuk, megválogatjuk, megkopogtatjuk, hogy melyik milyen a tojás. Azt, amikor üvegesen hallik, hát azt nem teszik be, mert azt mondják, az biztos kiválik. Amíg jó, meg nem karimás, azokat kiszedjük, aztán alá tesszük 25-öt vagy 27-et, ha kisebb a kotló, akkor kevesebbet, hogyha nagyobb a kotló, akkor többet teszünk alá.
A most Békés megyei, de régebben a történeti Bihar megyéhez tartozó Biharugráról hallunk egy szöveget.
Hát mikor eljön az aratás ideje, akkor előtte valóan felkészülünk hozzá, kaszát, mindent elkészítünk, aztán másnap reggel, aztán korán megyünk legalábbis, már 4 órakor, hogy míg a búza harmatos, addig megcsináljuk a kötelet, mert mikor száraz, akkor nem lehet kötelet csinálni belőle. Akkor fröstökig kötelet csinálunk, akkor megreggelizünk, reggel után aztán hozzá fogunk az aratáshoz. A kaszás kaszája, aki szedi a markot, az még rakja marékba a búzát. Mikor körülbelül már 11 óra fele van az idő, akkor ami addig le van vágva, összekössük kévébe, és keresztbe rakjuk délre, hogyha van, jön valami esély, hát ne írja szél a búzát, vagy a gabonát aztán. Akkor délben megebédelünk, délután hozzáfogunk, és folytassuk tovább megint Uzsonya felé. Este fele megint hozzá fogunk összekötni a markokat kévébe, újra azt is összepakoljuk keresztbe. És akkor eljönk haza, akkorra már megint eljön legalábbis 7-8 óra.
Dolgozott maga már gép mellett
szépen? Dolgoztam.
Mit csinálsz például?
Én például gépnél forgó, forgó ember voltam. Mondjuk egy óra hosszáig, vagy már úgy mondom el, ahogy történt. Két más álláson például szalmát húztunk a gépfarából. Mikor a két más állás letölt, akkor átváltottak, akkor hordtuk a rúdasokat, félrébb a szalma rúdasokat. Hordtuk bogjába. Akkor, mikor ott is letölt az idő, akkor fel kellett menni az asztagra. Asztagból hányni a kévét a búzába. Azért kellett váltani, hogy ne legyen unalmas egy embernek, meg nehéz is. Egy munkát csinál gépnél, egész nap az ember egy munkát csinál, akkor nehéz lenne, fáradt vagy. Van úgy is, hogy hát két emberrel több van a gépnél, és két ember mindig pihen.
Befejezésül pedig Kalota Szent Királyról egy kisebb bemutatandó szöveggel próbáljuk legalább részben az elhangzottakat illusztrálni. Tudnélik, nagyon fontos megjegyezni azt, hogy mint ahogy például a Kalotaszeggel kapcsolatban említettem, hogy itt nagyon sok megőrzött régiségről tudunk, de az, hogy ez egy mai felvételen, egy mai adatközlőnél milyen mértékben érvényesül, ez már lényegesen nehezebb kérdés. Az előző szövegek, tehát a dévaványai, biharugrai és a hosszúpái szövegek, ezek jóval korábbiak, tehát ezek a 20. század közepén készültek, a kalotaszegi felvétel viszont az új magyar nyelvatlasz gyűjtésével függ össze, tehát ez most az elmúlt esztendőben készült felvétel, és hát az adatközlő az tulajdonképpen akkor volt gyerek, amikor az előző felvételek készültek, tehát itt némi időbeli eltolódás is van, kevésbé markáns jellemzőket mutat, tehát az archaizmusok kevésbé tapasztalhatók, de azért nagyon jól érzékelhető néhány jelenség ezen is.
Ott tartottunk el, Zsinéli, hogy a lakodalomnál, az ebédnél.
Igen, igen, akkor volt ebéd, az ebéd után elmentek a siratóba, mennyasszony az vittek ajándékot, csak utána mindenki visszavonult, de külön tartották a legényes háznál, külön a leányos háznál. És akkor visszamentek a leányos házhoz, a siratóba, Akkor harangoztak, aztán innen mentek az esküvőre. Harangoztak a templomba, elmentek az esküvőre, akkor mindenki vonult a mennyasszonyhoz, és a mennyasszony kibúcsúzott, és akkor volt régen egy mennyasszonyi szekér fel volt díszítve, és avval vitték a mennyasszonyt a vőlegényes házhoz. Már oda vitt a vőlegény. Mennyasszony szekére ültették, és akkor avval vitték a vőlegényhez, de közben kiköszöntött a mennyasszony a mennyasszonyi háztól. És mikor oda mentek a vőlegényes házhoz, akkor ott beköszöntött, és akkor volt megint a vacsora, mindenki külön, a mennyasszonyos háznál külön, a vőlegényes háznál külön. És akkor ennyi volt, volt vacsora, akkor mindenki elment haza lefeküdni, már korábban, és akkor vasárnap már kezdődött megint. Vasárnap a reggeli, akkor mindenki elment a templomba, vasárnap akkor a leányos háztól megint mentek, Hérisznek mondták akkor, annak nevezték. Akkor mindenki oda ment a vőlegényes házhoz, és akkor ott ebédeltek együtt, az összesen, az egészen. Akkor kezdődött aztán a szólás délután, este felé.
Vasárnap délután?
Igen, akkor volt a szólás. Akkor megint volt ebéd, húsleves, akkor, mikor vége volt az ebédnek, utána a szólás, és akkor vacsorára aztán mindenki visszament megint a leányos házhoz, hol volt a mennyasszony, a mennyasszonyis házhoz visszamentek oda vendégek, a vőlegényes házhoz megint ott maradtak megint, ez tartott aztán reggelig, reggel aztán mindenki ment haza, nagy fáradtan. De most már másképp van, mert mindenki most szombaton tartja, csak vacsora van, mondjuk van ebéd is, de nem igen mennek vissza, mert fáradtak, mert szombaton van a szólás, akkor most már rövidebbre tették a lakodalmat.
És mit volt szokás szólani régen?
Hát régen mindenki vett ruhaneműt, akkor edényeket, ezt már vitték az edényeket, vitték a siratóba szombaton, és akkor vasárnap a ruhaneműket szóltak. És pénzt is, a férfiak pénzt, a nők azok anyagot jöttek, ruhának valót, ilyesmiket. De most már mindenki pénzt szól inkább.
És hallottuk, hogy vasárnap valami vízbelógatás is volt régen.
Igen, hogy jöttek a templomból, és akkor bévették a vőlegényt, itt ahogy jöttünk keresztül, itt a Nagy Hídon, oda felemelték a vőlegényt, így a vízbe, már nem ment le a vízbe a feje, akkor ki kellett váltsa a mennyasszony. Mondjuk, hogy az én férjem, ne vessék a vízbe. És akkor ezt mind tették magukat, hogy nem hallják, akkor jó hangosan kellett mondja a mennyasszony, és akkor azt nem, akkor kihúzták a vízből.
Elhangzott a Tisza-Körös vidéki nyelvjárási régió. Fodor Katalin előadása. A felvétel az első pesti egyetemi rádióstúdiójában készült 2012-ben. Hangfelvételről a következő helységekben készült felvételek hangzottak el. Karcag, utána Dévaványa, Békés megye, a felvételt Balogh Lajos 1962-ben készítette, adatközlő özvegy Csatári Imréné Marcsa Rozália, Hosszúpályi felvétel Hajdubihar megyéből, a Magnó felvételt Vég József készítette 1961-ben, adatközlő Kis Antalné Gál Vilma, Biharugrai felvétel Békés megyéből, a felvételt Vég József készítette 1962-ben, adatközlő Bíró István, és Kalota Szent Királyi felvétel 2008-ból gyűjtötte Ie Falvi Emese, adatközlő Varga Jánosné volt.